Isten igéjét Mózes első könyvéből olvasom, a 12. fejezetből, az első 9 verset. Az Úr ezt mondta Ábrámnak: menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy néppé teszlek, és megáldalak. Nagyjá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ábrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Ábrám 75 éves volt, amikor kijött Háránból. Fogta Ábrám Szárajt, a feleségét, és Lótot, a testvére fiát, meg minden szerzeményüket, amit csak szereztek, mindenkit, akikre Háránban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is érkeztek Kánaán földjére, majd átvonult Ábrám az országban egészen a Sikemi szenthelyig, Móré tölgyeséig. Akkor még kánaániak voltak ezen a földön. Az Úr megjelent Ábrámnak, és ezt mondta: a te utódaidnak fogom adni ezt a földet. Ő pedig oltárt épített az Úrnak, aki megjelent neki. Onnan tovább vonult a Bételtől keletre eső hegyvidékre, és felütötte sátrát. Bétel esett nyugatra, Aj pedig keletre. Oltárt épített ott is az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. Azután útnak indult Ábrám, és tovább vonult a délvidék felé.
Imádkozzunk! Dicsőítünk téged, mennyei atyánk, hogy olyan hatalmas, szuverén Úr és Isten vagy, aki megszólal, beleszól az ember életébe, és azon keresztül egészen újat kezdesz. Így hallottuk Ábrahám történetét, akit megszólítottál, elhívtál, és aki elindult, nem tudva hová megy. Feladta a biztonságost, követődé lett, és vándorló életet élt. Elfogadta ígéreteidet, miközben nem látta annak, azoknak semmilyen valóságát hosszú-hosszú ideig. Meddő feleségével, ígéreteidre nézve, hit és kételkedés közepette élték az életüket, várva, hogy megszületik az ígéret gyermeke, hogy egyszer tényleg nagy nép lesznek, egyszer tényleg millióknak az atya lesz. Köszönjük neked, hogy hordoztad őt, amikor hit, hordoztad őt, amikor hűtlen volt és hitetlen volt, és beteljesítetted az ígéreteket. És köszönjük neked, hogy ezért vagyunk mi is itt, mint Ábrahám gyermekei, az Úr Jézus Krisztusban, a szövetségednek részesei, akiket elhívtál. És így vagyunk itt azok is, akik bizonytalanok vagyunk még ebben, akik csak keresünk téged, de arra tekintünk, hogy te meg tudsz szólalni, és újat tudsz kezdeni. Eléd hozzuk hát mindazt, ami velünk van, ami bennünk zajlik. Eléd hozzuk kétségeinket, eléd hozzuk vágyódásainkat, eléd hozzuk álmainkat, megvalljuk neked vétkeinket, és kérjük a te bocsánatodat. Megvalljuk azt, hogy mindenben te rád szorulunk, Úr Jézus Krisztus, és mindenben téged akarunk hallani, téged akarunk látni, és téged szeretnénk követni. Kérünk, áraszd ki hát szent lelkedet ránk, tégy bennünket éberré, hogy meghalljuk szavadat, munkálkodj bennünk, az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Isten igéjét János evangéliumának a 8. fejezetéből olvasom, a 37. verstől a 47. versig. Jézus mondja: tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de ti meg akartok ölni, mert az én igémnek nincs helye bennetek. Én azt mondom, amit az én atyámnál láttam, és ti is azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok. Ezt mondták neki: a mi atyánk Ábrahám. Jézus így szólt hozzájuk: ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. De ti meg akartok engem ölni, olyan valakit, aki azt az igazságot hirdettem nektek, amelyet az Istentől hallottam, Ábrahám ezt nem tette volna. Ti ugyanazt cselekszitek, mint atyátok. Ezt mondták neki: mi nem paráznoságból születtünk, egy atyánk van, az Isten. Jézus így szólt hozzájuk: ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől indultam el, és tőle jövök. Nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert hallani sem bírtátok az én igémet. Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug és a hazugság atya. Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem. Közületek ki tud rám bűnt bizonyítani? Ha az igazságot mondom, miért nem hisztek nekem? Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit. Ti azért nem halljátok, mert nem az Istentől valók vagytok. Ennek a most olvasott szakasznak az előzményeként beszéltünk múlt héten az igazi szabadságról, a fiú szabadságáról. Beszéltem akkor az egész helyzetről, amiben ez a párbeszéd, ez a kemény párbeszéd elhangzik. Jézus a lombsátorok ünnepén van, és ezen az ünnepen kijelenti magát, megmutatja, elmondja az ő isteni dicsőségét, úgy áll oda, mint aki Isten maga. És ez az emberek egy részében először egy vágyat kelt, hogy kell nekünk ez a Jézus, de aztán amikor tovább megy és arról beszél, hogy nélküle viszont rabok, foglyok, akkor elkezd a helyzet elmérgesedni. Arról beszéltünk, hogy a fiú szabadsága, amit Jézus hoz, az nem a vallásos embernek a szabadsága, aki sokszor úgy gondolkodik, hogy én már ettől is szabad vagyok, ettől a rossz dologtól is szabad vagyok, ezt is letettem, aztán a végén már csak önmaga marad, meg a büszkesége, meg a gőgje. A fiú szabadsága nem is a teljesen minden korlát nélküli ember szabadsága, aki azt mondja, hogy nekem bármit lehet, én teljesen szabad vagyok mindenben ebben a világban, mert ő is fogolja lesz, ahogy felismeri. A fiú szabadsága azért, aki valóban az Isten gyermekségében él, aki belép oda, aki benne marad ebben, és aki ezt a gyermeki szabadságot éli át. A ma olvasott részben ez folytatódik, ez a beszélgetés, és ez a beszélgetés egyre súlyosabbá válik. Lényegében itt az történik, hogy a zsidók azzal vádolják, vagy itt a hallgató Jézust azzal vádolják, hogy egyszer csak a szemébe vágják, hogy hát bocs, de mi nem paráznaságból születtünk. Magyarul figyelj, törvénytelen gyerek vagy. Mentek a pletykák, ez az egész József Mária történet. Tehát egy törvénytelen gyerek vagy. A történet végén Jézus meg annyit mond, hogy hát nektek meg az atyátok az ördög. És ezt mondja. És egy kicsit úgy tűnhet az elsőre, hogy mint amikor így összeveszik két ember, vagy család, és hihetetlen otrombaságokat vágnak egymás fejéhez a dühükben, nem? Hogy te törvénytelen vagy, neked az apád az ördög. Nagyon, nagyon, nagyon kemény beszéd ez, és nagyon fontos, hogy ne azt higgyük, hogy itt, hát már a végén már itt Jézusnak is túl sok lett. Néhány bevezető gondolat. A helyzet, amit itt látunk, ahova eljutunk ebben a mai szakaszban, ez egy folyamat eredménye. Jézus nem csak hogy a semmiből megjelent, és azt mondta, hogy hát a ti atyátok az ördög, hanem Jézus folyamatosan kijelenti azt, hogy kicsoda ő. Jézus folyamatosan arról beszél, hogy az atya küldte, és hogy erről beszéltünk múlt héten, azt mondja az ünnepen, hogy én vagyok az igazi világosság. Amit itt ünnepeltek, rituálisan, szimbolikusan, az bennem valósult meg. Én vagyok a fény, én vagyok az igazság, a világosság, én vagyok az isteni világosság. Jézus azt mondja, belőlem tudtok, én vagyok az igazi forrás, én vagyok az élő víz forrása, belőlem tudtok inni. Jézus önmagát jelenti ki, amiért jött. De a hallgatók újra és újra azt mondják, hogy nem, ez nem lehet. Nem mondhatsz ilyet magadról. És többszörösen elutasítják. És ebben a feszültségben jön el ez a kemény beszéd, amikor az elutasításban már ellene fordulnak, már meg akarják ölni, és Jézus kimondja, de továbbra is azért, hogy meg tudjanak változni, hogy hát a ti atyátok az ördög. Majd nézzük ezt részletesebben. Tehát egy folyamat eredménye. A másik, hogy szükségszerű, hogy Jézus jelenléte válságot idéz elő. Ha tényleg ő a világosság, akkor fenyegeti a sötétséget, ami itt van a világban, meg itt van velünk. Ha tényleg ő az igazság, akkor fenyegeti a hamisságot, ami ott van a világban, ami ott van az életünkben. A mai A mai részben a vallásos hovatartozásnak a válságát látjuk. Jól berögzült, megingathatatlannak hit meggyőződések kérdőjeleződnek meg. És hogy ezt az igét felolvassuk, ahogy Jézus szól, ugyanezt történik velünk és közöttünk. Ha Jézus jelen van itt az igéje által, ha jelen van a Szent Lelke által, akkor ugyanúgy megvizsgál minket. Ha Jézus valóban megszólal közöttünk, az ugyanúgy válságot hoz az életünkbe. A mai téma tehát az, hogy ki a te atyád? Ez tenni furcsa, de látni fogjuk, ez azt jelenti, hogy kihez tartozol valójában. Biztos, hogy amit mondunk és amit gondolunk, az a valóság. Azért, mert hangosan mondjuk, vagy erősen gondoljunk. Engedjük, hogy Jézus válságot hozzon, válságot idézzen elő. Engedjük, hogy ne abba a biztonságba legyünk jelen, hogy úgyis mindent tudunk. Hanem hadd szólaljon meg az, aki néha ilyen keményen beszél. Éppen értünk, éppen miattunk. Nézzük tehát először, az első dolog, amire Jézus rámutat, az az, hogy a testi származás nem biztosítja azt, hogy valakinek Isten az atya. Azt mondják már az előző múlt héten olvasott szakaszban, de itt is a Jézusnak a vita partnerei, hogy Ábrahám utódai vagyunk. És mit értenek ez alatt? Való igaz, hogy ők Ábrahám vérszerinti leszármazottjai. Ábrahám fia Izsák, Izsák gyermeke Jákob, onnan születik a 12 törzs, de nem csak vérszerint tartoznak ide, hanem Ábrahámnak adta Isten az ígéreteket, az ábrahámi ígéret teljesült be az ő életükbe, hogy valóban nagy népé lettek, hogy valóban földet kaptak, hogy valóban Isten arra hívta őket, hogy áldásra legyen más népek számára. Ez a történetük. Értsünk meg egy olyan népet, aminek az a története, amiben bele van írva, hogy Isten, és ez ott van nekik leírva, ezek nem ilyen mítoszok, hogy mi a magyarság eredete, meg mi a története, meg ott van leírva nekik, olvassák naponta, ezen nőnek fel, amit most olvastunk Ábrahámról, és az egész Ószövetség, ebbe gyökereznek bele, hogy Ábrahám leszármazottai vagyunk. Ott kezdődött a történetünk, ahol Isten elhívta Ábrahámot. Az a történetünk, ahogy Isten szövetséget köt aztán az ő népével. Mindez a miénk, ebbe élünk, ebbe gondolkodunk, ebbe gyökeredzünk bele. Kik vagyunk? Mi az identitásunk? Ábrahám története. Az a mi identitásunk. Hogyan rendezzük be az életünket? Úgy, ahogy Isten elkezdte ezt megmutatni az ő népének, először Ábrahámon keresztül. Az miénk az ígéret, amit Isten adott. Abba élünk, azért élünk, mert Isten elhívta Ábrahámot, mert Isten csodákat tett az ő életében, és azóta is. Ez a levegő, amit beszívnak, értjük jól? Ezt a levegőt szívják be magukba, ebbe élnek. És nincs ebben önmagában semmi rossz. De ugye ebben együtt az is jár, hogy hát már szinte Isten is a miénk. Már egyszerűen automatikusan oda tartozunk, őhozzá tartozunk. Ki mások lehetnének Isten gyermekei, mint mi? Ki más szólíthatná Istent atyának, mint mi? És akkor jön Jézus, és olyan kijelentéseket tesz, ami arra mutat, hogy valami még sincs rendben. Hogy mi nem lennénk szabadok. Hogy mi nem tudnánk, hogy mi a világosság. Hogy mi nem lennénk igazán Isten gyermekei, amikor az anyatejjel kezdve ezt szívtuk magunkba. Ez az örökségünk. És Jézus ezt a biztonságot, ezt a beágyazottságot megkérdőjelezi. Azt mondja, tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de ti meg akartok engem ölni. Azt mondja, ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit cselekednétek. Mit jelent? Azt, hogy Jézus különbséget tesz. Igaz, hogy Ábrahám utódai vagytok, igaz, hogy az ő leszármazottai vagytok. Igaz, hogy ebben éltek, ebben nőttök fel, de mégsem vagytok Ábrahám gyermekei. És a gyermek kifejezés itt nem annyira jogi vagy családi értelemben értendő, hanem a héber nyelv szelleme szerint, hogy ami a jellemre utal. Például egy olyan ember, aki vigasztaló, aki bátorító, azt úgy nevezi a héber nyelv, hogy a bátorítás fia, a vigasztalás fia. Egy olyan ember, aki azt mondja, hogy Ábrahám gyermeke, akkor az legyen olyan, mint Ábrahám. Legyen ábrahámi. Hordozza az ő jellemét, hordozza az ő hitét, hordozza az ő lelkületét. Jézus azt mondja, igen, Ábrahám leszármazottai vagytok, igen, tiétek ez az egész, de a lelkületetek, a lényetek, a karakteretek, az mégsem ábrahámi. Igen, ebben nőttetek fel, de mégsem vagytok a gyermekei, nem vagytok olyanok, mint ő, nem hozzá tartozóak vagytok. Miért? Mert engem meg akartok ölni, és Ábrahám ezt nem akarná. Mert felháborodtok azon, amit én hozok nektek, és mondok nektek, és Ábrahám nem háborodna fel rajta. Ebből két következtetés, legalább két következtetés, ami áll a mai napon a mi részünkre. Megint az egyik azoknak, akik akár generációkon keresztül, keresztény családban, keresztény hagyományban, keresztény gyülekezetben élnek, növekednek, adják tovább a hitet. De nekik azt mondja ez, hogy nincsen automatikusan benne érés az Istennel való kapcsolatban. Hogy minden generációnak Isten előtt meg kell harcolni a maga harcát. Minden generációnak meg kell harcolni a maga hitét. Nagyon sok embert ismerünk, akik többet tudnak elmondani a szüleik hitéről, a vallásos beágyazottságról, hagyományról, a reformátusságról, a presbiter ősökről, akiknek ez egy nagy örökség, egy nagy gazdagság, egy nagy érték, de sokkal többet tudnának erről beszélni, mint arról, hogy ők ma hogyan ismerik Istent. Ők ma hogyan hallják Istent. Akik büszkék arra, amiben beleszülettek, és ez egy nagy érték számukra, de nem ismerik azt, akiket az elődeik ismertek, imádtak, szerettek és szolgáltak. Ha pedig mindenkinek meg kell harcolnia a maga harcát, akkor ebből két dolog fakad. Az egyik, hogy ha közöttünk itt van az új generáció, és ezek leginkább a gyülekezetben a gyermekeink, akár már a tizenéves gyermekeink, akik ebbe a gyülekezetben nőnek fel, itt veszik magukkal az anyatejjel a gyülekezetet, a gyülekezeti életet, a nyári táborban, mindebben, akkor nekik, akik nekik természetes, hogy ide tartoznak, természetes, hogy hisznek, természetes, hogy itt van a helyük, nekik meg kell harcolni a maguk harcát. Nem lehet természetes. És mivel nem annyira ők vannak itt, de a szülők itt vannak, ez a szülők számára is sokat jelent. Akár egy ilyen hagyományosabb, református hagyományt akar továbbvinni egy szülő, vagy egy nagyszülő, akár egy ilyen evangélikálabb jellegű hívők, mi hívők vagyunk, típusú gondolkodásban élünk. Mit jelent ez a szülők számára, vagy a nagyszülők számára? Azt jelenti, hogy szabadságot kell adni ezeknek a gyerekeknek. Szabadságot kell adni ezeknek a fiataloknak. Szabadságot kell adni ezeknek az embereknek, hogy harcolják meg a maguk harcát. És nem azt mondani, hogy hát már a nagyapád is templomba járt, hát te miért nem jársz? Vagy bármilyen módon ezzel az örökséggel nyomni őket, rávenni őket arra, hogy legyenek ott, hanem szabadságot kell nekik adni. Ezt tudom mindazoknak, akik ebben az örökségben, ebben a háttérben élnek, vagy innen jönnek. Vannak azonban azok, akik és ennek a két csoportnak nehéz egymást megérteni, akik számára semmilyen háttér, semmilyen örökség nincs. Akik egyszer csak valamiért közelebb kerültek az Isten népéhez. Ezek az emberek legelőször nagyon gyakran úgy gondolkodnak, hogy vannak, akik bent vannak, mi vagyunk kint, vagy én vagyok kint, és igazából ez a bent lévőség, ez elsősorban a szülők, a felnevelkedés, a hagyományok magunkhoz ölelése által adatik, és én, hogyha kint vagyok, soha nem leszek igazán bent. Az én életem soha nem lesz olyan, mint azok, akik ebben nőttek fel. Akár azért, mert azt mondja, hogy mert én kihagytam x évtizedet. Látom azokat esetleg, akik ebben nőttek fel, én meg kihagytam, egy csomó mindent nem tudok még. Akik soha nem lesznek bent. Nézzétek meg, hogy nekik mit mond ez a gondolat. Az, hogy valaki bent van, mert Ábrahám utóda, az nem jelenti, hogy bent van, mint Ábrahám gyermeke. És az, hogy valaki kint van, mert nem Ábrahám utóda, nincs benne a szövetségben, a hagyományban, a történetben, az nem jelenti azt, hogy nem lehet ugyanúgy bent. Mert hogy még azt is mondja a Biblia, hogy Isten még a kövekből is tud fiakat teremteni Ábrahámnak. Úgyhogy aki bent van, az féljen, hogy tényleg bent van-e. Aki kint van, az bátorodjon fel, mert bent lehet. Ugyanúgy, ugyanolyan joggal, mint akárki más. Ha a származás nem tesz Isten gyermekévé másodszor, akkor mit tesz azzá? Ha nem ez dönti el, és határozza meg, hogy ki az atyám, hogy kihez tartozom, akkor mi dönti el? Honnan tudom meg? Jézus válaszát így foglalhatjuk össze. Mindenki azt cselekszi, amit a saját atyánál lát. Azaz, amit cselekszel, azt tanúskodik arról, hogy ki az atyád, abban az értelemben, hogy kihez tartozol valójában. Ez a kijelentés igaz Jézusra nézve, azt mondja itt, hogy én azt mondom, amit az én atyámnál láttam. Jézus egész lénye az, amilyen az ő atya. Azt mondja, azt tanítja, azt cselekszi. Újra és újra erről beszél, hogy ő teljesen be van ágyazva. Nem a hagyományba, abba is, mint zsidó ember, de az atya lényébe, az atya jelenlétébe, aki elküldte őt. Ezt látjuk Jézuson akkor is, amikor itt azt mondja ebben a vitában, hogy közületek ki tud rá bűnt bizonyítani. Higgyetek el, amikor meg akarják, amikor ilyen gyilkos indulatok vannak vele szemben, abban a pillanatban, ha a zsidó törvények szerint bűnt tudnának rá bizonyítani, abban a pillanatban rá bizonyítanák. Amikor Jézus azt mondja, hogy figyeljetek, ki tud rám bűnt bizonyítani, akkor az nem egy ilyen szónoki fogás. Az arról beszél, hogy nem tudják megfogni. Miért? Mert tényleg ártatlan, mert tényleg bűntelen, mert tényleg tökéletes. Ez is arról beszél, hogy kihez tartozik, hogy ki az atya. Hogy mi az, ami meghatározza őt, mi van az, ami rá van írva. Jézus azért volt valóban Isten gyermeke, Isten fia, vagy abban látszik ez, hogy Isten műveit utánozza. Az atya dolgait teszi. Egész élete leleplezi, hogy az atyától jött. Jósága, irgalma, tisztasága, könyörülete, szeretete. De igaz az állításnak a másik, ez az állítás, hogy mindenki olyan, mint az atya, az ellenségeire nézve is, és ezért azt mondja, hogy ti is azt teszitek, amit atyátoktól hallottatok. Nekem ilyen mi atyánk az Isten, rólad se tudjuk, hogy ki a te apád, paráznaságból születtél. Letöti azt jelentük, hogy ti atyátok Isten, de azt teszitek. Amit tesztek, az valójában elmondja, hogy ki a ti atyátok, kihez tartoztok, és ki határoz meg titeket. Mit akarnak tenni? Meg akarják ölni? Miért akarják megölni? Mert nem tudják elfogadni az igazságot, amit hirdet, amit képvisel, amit elhoz. Miért nem tudják elfogadni az igazságot? Mert jobban szeretik a hazugságot. És ezért mondja ki Jézus azt a nagyon kemény kifejezést, hogy testi származásuk ellenére Ábrahám utódai vagytok, a lelki valóság az, hogy az ördög gyermekei vagytok. Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni, mert embergyilkos volt kezdettől fogva, és mert ő a hazugság atya. Ez a két dolog, a gyilkos indulat és a hazugsághoz való ragaszkodás arról beszél, hogy bár Ábrahám utódai, mégsem az ő gyermekei. És ezért érdemes feltenni ezt a kérdést magunknak, akik azt mondjuk, hogy Isten a mi atyánk, hogy állunk ezzel a két dologgal, csak ezzel a kettővel, amik klasszikus sátáni principiumok. Az egyik a gyűlölet, a másik a hazugság. Mert ez beszél arról, hogy valójában kik vagyunk, vagy mik vagyunk. Hogy nem vagyunk-e a haragnak, a neheztelésnek, a keserűségnek, a gyűlöletnek a fogjai. Hogyha Isten az atyánk, akkor a megbocsájtás, a megengesztelődés, a megbékélés jellemez minket egyre inkább. Ha a gyűlölet fogja össze a szívünket, Ha nem beszélünk valakivel, mert elhatároztuk, hogy bosszúval nem szólunk hozzá, ha alássuk valakinek az életét tettekkel, vagy rossz hírterjesztéssel, vagy megjegyzésekkel, vagy megvetéssel, ha a szívünkbe zártuk azt, hogy soha meg nem bocsátok neki, ha a képzeletünkben, az indulatainkban ezt tápláljuk, a haragot, a neheztelést, a keserűséget, a gyűlöletet, akkor mondhatjuk, hogy Ábrahám a mi atyánk, reformátusok vagyunk, itt vagyunk, itt nőttünk fel, de az indulataink arról beszélnek, hogy nem ő hozzá tartozunk, hanem valahol a gonosznak, az ördögnek hatalma van felettünk. Az ördög a hazugság atya, mondja Jézus, a hazugságot szólja, a hazugságot szorgalmazza. Lényének a gyökere, a valóság elrejtése, elkendőzése, tagadása, eltorzítása, megmásítása. Mindenki azt cselekszi, amit a saját atyánál lát. Igazságban járunk, világosságban járunk, vagy hamisságban és hazugságban. Félrevezetek-e esetleg embereket? Manipulálok-e, irányítok-e másokat úgy, hogy nem valós dolgokat mondok, vagy éreztetek velük? Mutatok-e magamról alapvetően más képet, mint amilyen valójában vagyok, hogy ebből előnyöm származzon? Bármi más módon. Alapvetően csalok-e? Az hazugság. Tudatosan ellentmondok-e a Biblia bizonyos igazságainak, amikről valahol tudom, hogy igazság, de amelyek valamiért nem tetszenek, mert nem támasztják alá azt az életet, amit éppen élni akarok. Hamis tanítások, vallások, szellemi élmények szintén a hamisság a félrevezetés szolgáivá tehetnek. Ki az én atyám? Kihez tartozom? Láttuk, hogy a származásunk nem tesz Isten gyermekévé. Láttuk, hogy a cselekedeteink, a gondolkodásmódunk, az indítékaink leleplezik, hogy valójában kihez tartozunk, hogy valójában ki a mi atyánk. A kérdés, hogy hogyan leszünk Isten gyermekei. Azt mondja Jézus, ha Isten volna az atyátok, szeretnétek engem. És ez mindent elmond. Ha tovább megyünk onnan, hogy mit találunk az erkölcseinkben, meg az indítékainkban, tovább megyünk oda, hogy hogyan viszonyulunk Jézushoz. Ha Isten volna az atyátok, szeretnétek engem, mondja. Miért? Azért, mert Jézus arról beszél, hogy engem az atya küldött. Az atya igazságát hozom. Az atya beszédét szólom. Ha Jézus valóban az atyától jött, akkor azok, akik az atyájéi, azok felismerik ezt. És elfogadják Jézust. Ha Jézus valóban az atya lelkületét, igazságát, szeretetét, könyörületét hozza a világba, aki hallja Jézust, az befogadja. És ez egy teszt. Tedd fel magadnak ezt a tesztet. Ha te azt mondod, hogy Istenhez közöd van, ha azt mondod, hogy Isten a te atyád, tedd fel ezt a kérdést. Milyen a viszonyod Jézus Krisztushoz? Mit kezdesz Jézussal? Mit kezdesz Jézus értünk való halálával, feltámadásával? Bűnünkért való áldozatával, kemény szavaival, könyörületes jelenlétével. Értem-e Jézus beszédét? Van-e helye bennem Jézus igéjének, tanításának? Nem elég azt mondani, hogy ó, persze, én hiszek Istenben, Isten az én atyám, ebbe voltam mindig is. Oké, érted Jézus beszédét? Befogadod, Jézus azt mondja, hogy aki az atyától van, annak abban helye van az én igémnek. Helye van, megmarad benne, otthon van benne Jézus szava, otthon van benne Jézus igazsága. Ha én utálom Jézus szavát, akkor vagy én nem vagyok az atyától, Istentől, vagy pedig Jézus nem az. Más lehetőség nincs. Ha valaki azt mondja, hogy én akkor is Istennél vagyok, ha nem bírom Jézust, és ez így igaz, lelke rajta. A Biblia azt mondja, hogy te akkor lehetsz csak az atyával, az atyánál. Ha ez Jézus által történik, mert hogy ő küldi el az atya. De nem csak az igaz, hogy aki szereti az atyát, az szereti és elfogadja Jézust. És teszteljük le magunkat, hogy szeretjük-e az atyát. Hanem visszafele, ez szólt a vallásosoknak. Tényleg? Azt mondja, szereti az atyát, szereti Istent, ebben nőtt fel. Oké, szereted-e Jézust? Ismered-e Jézust? Van-e helye Jézus igéjének benned? És így tovább. De nem vallásosoknak is egy óriási, nekik egy óriási lehetőség van itt. Hogy aki elfogadja Jézust, az megismeri az atyát. Ha ma bizonytalan előtted, hogy kié vagy, ha bizonytalan előtted, hogy kihez tartozol, ha küszködsz emberként, gyilkos indulatokkal, haraggal, keserűséggel, gyűlölettel, ha felismered magadban a hazugságot, a csalást, az, hogy alapvetően titkok vannak az életedben, és becsapod az embereket magad körül. Ha ezek felett megszomorodik a szíved, és azt mondanád, hogy én nem akarok ilyen lenni. Ha Istent akarod atyádul, hogy gyermek légy, akkor jöjj az Úr Jézus Krisztushoz, aki megbocsát, és aki megszabadít. Ha bizonytalan, hogy mit jelent az atyához Istenhez tartozni, Jézus Krisztusban nem lesz többé bizonytalan. Konkrét és világos. Úgyhogy befejezésül, kihez tartozom? Ki az én atyám? Ki határoz meg? Jöjjünk mindannyian, így vagy úgy, innen vagy onnan, ahhoz a Jézushoz, akiben az Atya arca ragyogott fel számunkra. Amen. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy amikor te válságot hozol, megítélsz, vagy kimozdítasz a bizonyosságainkból, felforgatod azt, amit gondoltunk magunkról, családunkról, hagyományainkról, a múltunkról, a jövőnkről, akkor valójában életet, teljességet, szabadságot, Isten gyermekséget akarsz munkálni bennünk. És igen, Urunk, mi görcsösen ragaszkodunk a megszokotthoz, mert a válság az bizonytalan, és nem tudjuk, hogy mi lesz belőle. De most mégis az van a szívünkben, Urunk, hogy mi nem akarunk más atyát, csak téged. Téged, mennyei atyánk, teremtő Isten, aki az Úr Jézusban eljöttél, kijelentetted magad, megváltottál. És nem akarunk más atyát, aki uralkodik felettünk. Ezért most az Úr Jézus Krisztusra tekintve az ő nevében nemet mondunk a hazugság atyának. És ígéretet teszünk, hogy megtérünk a hazugságból, a hamisságból, a csalásból, amit felismertünk az életünkben. És Úr Jézus Krisztus, a te nevedben nemet mondunk az embergyilkosnak. És a te erőddel megbékélünk, megbocsátunk, bocsánatot kérünk, elengedjük a gyűlöletet, a keserűséget, és választjuk a te szeretetedet, és választjuk a benned való bizalmat, és a másik emberekben való bizalmat. Mert mi azt szeretnénk, hogy te légy a mi atyánk, hogy te uralkodjál rajtunk, hogy te benned találjunk szabadságot és életet. És köszönjük, hogy te is ezt szeretnéd, és ezt munkálod bennünk. Eléd hozzuk, Urunk, gyülekezetünket, mindenkit, aki most szükségben van. Eléd hozzuk a betegeket, és kérünk, hogy áraszt ki rájuk gyógyító kegyelmedet. Ajándékozz meg őket vigasztaló jelenléteddel. Eléd hozzuk azokat, akik magányosak, akár idősek, akár fiatalok. És kérünk téged, hogy férkőzz közel az ő lelkükhöz. Szentlélek Isten, vigasztaló pártfogó, jöjj közel hozzájuk, hogy a magány benned oldódjon. Eléd hozzuk azokat, akik tanácstalanok, akik döntéseket várnak tőled, akik keresik a te iránymutatásodat, a vezetésedet nehéz kérdésükben az életükben. Adj nekik engedelmes szívet, amint meghallják, megértik a te akaratodat. Eléd jövünk, Urunk, és kérjük, hogy használj minket egymás életében, hogy megéljük a szeretet és az igazságosság cselekedeteit, hogy készek legyünk meglátogatni a betegeket, enni adni az éhezőknek, enyhíteni a szükségeket magunk körül a gyülekezetben és azon túl is. Eléd hozzuk, Urunk, a városunkat. Imádkozunk Budapestért, imádkozunk azért, hogy ebben a városban olyan közösségek szülessenek, minél többen, amelyek téged ismernek, Úrnak vannak, ahol emberek otthonra, lelki otthonra és teret találhatnak. Imádkozunk a meglévő gyülekezetekért, minden felekezetben. Adurunk az egységet, a szeretetnek a lelkületét, az evangélium tisztaságát. Imádkozunk, Urunk, az országunkért, vezetőinkért. Kérünk téged, hogy adj bölcsességet, alázatot és igazságot nekik is a döntéseikben. Így hozzuk, Urunk, mindezt eléd, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindenünké. Amen.